négyzet.
Segít az eligazodásban.
Lábjegyzet.
Vannak pillanatok, amikor a művészet és a világ történései éppen összeérnek. Amikor egy 30-as években élő latin tanár Hannibáról szóló tanulmánya képviselő interpelláció nyomán különböző árnyalatokat kap. Mindenki kényekedve szerint használja, miközben írója politikai bogsákká válik a hatalom kezében. A Hannibál tanár urat hétvégén mutatta be az Átrium. A rendező Vidovszky György őt hallják majd. És egy 4 emeletes kiállításon vezet végig Gulyás Gábor kurátor, a Wolter Candide-t idéző tárlat cím, a Műveljük kertjeinket, Bukta Imre tárlatát jelenti ebben a relációban. A vidékiség lehetőségeinek végig gondolása, változása, fontos számvetés a művész pályáján. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lasi Csarolta. Gyul Béla neve fogalommá vált, mint ahogy a Hannibál tanár úr elnevezés is. Mind a kettő leginkább Fábri Zoltán mára már klasszikussá vált filmje miatt, és kevésbé Móra Ferenc eredeti regénye Hannibál feltámasztása okán, írja Vidovszky György rendező még az első bemutató kapcsán. A klasszikus művekkel sokszor esik meg, hogy eredeti jelentésük rétegei elkopnak, folytatja, és egyfajta átgondolatlan egyetértés kanonizált elismerés veszi őket körül. Meggyőződésem, hogy a fenti művek esetében is ez a helyzet. Pedig különösen Fábri film változata megdöbbentően pontos, és gondolatilag nyugtalanító, különös aktuális alkotás ma is. Ezért döntöttünk úgy, hogy színpadi változatot készítünk belőle, írja Vidovszky György, még az első bemutató kapcsán 2013 márciusában, akkor került színre Kaposváron. Vidovszky most újra megrendezte a darabot Budapesten és az Átriumban. Nyilván a 10 év alatt sok minden változott, vagy kerültek máshová a hangsúlyok, de alapvetően Gyul Bélának a darab főhősének a helyzete, kiszolgáltatottsága nem. A válaszokat mindenkinek magának kell megfogalmaznia. A kérdéseket fölteszi az előadás. Kiváló színészekkel Gyul Bélát Bucsi Zoltán játsza. A rendezővel Vidovszky Györggyel beszélgettem. Ezzel te már találkoztál ezzel a darabbal, hiszen Kaposvárot rendezted 2013-ban. Valamiért hozzányúltál akkor is ehhez, meg most is.
Annak idején Kaposváron a színház kért föl arra, hogy keressünk valamilyen történetet, ami esetleg az ifjúsági bérletben jó lehet, és valahogy fölmerült a Hannibál tanár úr cím. Igaz, én akkor is mondtam, hogy hát ez nem egy ifjúsági történet, ez attól, hogy egy tanárról szól, meg diákok is vannak ugye az eredet eredeti filmverzióban, tudom, még ez nem egy diák történet. De hát a felkérés maradt, a cím maradt, és mi elkezdtünk ezen akkor dolgozni Deres Péterrel a szövegkönyvön, hogy akkor hogy lehetne ebből a filmből, illetve a Móra regényből adaptációt csinálni, és hát igazából akkor szembesültünk azzal, hogy ennek nagyon sok részlete egész pontosan reflektál az akkori Magyarországra is. Elkészült ez az előadás, de hát ott ugye ez bérletben ment, amit ugye a bérlet előadások lefutottak, akkor ezt le is vették a műsorról. Azóta időnként előkerült a fejemben, hogy valahogy a világ nem változik, illetve hogy nem egészen úgy alakul, mint hogyha ennek a történetnek az aktualitása csökkenne. Sőt, mint hogyha növekedne. És volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy nem tudom, különböző okok miatt, hogy lehet, hogy itt lenne ennek az ideje, de hát hol, és akkor az Átriumot megkerestem ezzel az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk ebből egy új változatot Mucsi Zoltánnal a főszerepben. És ők szerencsére, mivel annak idején látták azt a Kaposvárit, amit szerettek, ismerik a munkáimat, azt mondták, hogy hajrá, akkor próbálkozzunk meg vele.
Nyilván más a két előadás. Az ember azt gondolja, hogy a hangsúlyok azok nagyjából ugyanazok lehetnek, de mégis két teljesen különböző előadásról beszélünk.
Most mindenféle előjel nélkül mondom ezt, tehát nem úgy mondom, hogy jobb vagy rosszabb, hanem egészen más 2013-ban egy vidéki színház bérlet közönségének játszani ezt, még akkor is, hogyha az a Kaposvári Színház, és természetesen nagyon fontos közönség réteg, de más volt a hatása, óvatosabb volt, talán kevésbé volt éles akkor annak idején. Most ez Budapesten játszani, a belvárosban tulajdonképpen, egy olyan színházban, amelyikről valószínűleg a nézők nagy része is tudja, hogy nem állami támogatásból működik, magánszínházról van szó, olyan előadások szerepelnek a műsorán, amik lehet, hogy hagyományos közszínházakban manapság kevésbé tudnának létrejönni. Ott valószínűleg a közönség is jobban ki van éhezve arra, vagy ki van élezve arra, hogy egy ilyen előadásban azokat a rétegeket is megkapja, vagy értékelje, amik erőteljesebben vonatkoznak a mai Magyarországra. Miközben mi nem tettünk bele semmi aktualizálást, hozzáértünk a darabhoz, meg változtattunk rajta részben, ugye a szereplők száma és különböző okok miatt is, de nem aktualizáltuk. Tehát ezek a szövegek részben persze a mi találmányaink, de részben a Móra Ferenchez nyúltunk vissza, a regényhez bizonyos szakaszokat egy az egyben átvettünk. Tehát az, hogy ez most ennyire aktuálisnak hat időnként, hogy is mondjam arról, hogy úgy mondjam, ilyen naívan, hogy nem mi tehetünk, vagy és nem is Móra Ferenc, hanem akkor a világ. Hogy ez újra ebbe a visszhangba került.
Érdekes ez az egész, hogy eredetileg ugye Móra Ferenc írta, ahogy mondod is, az egy teljesen másfajta szöveg, mint amit mi ismerünk, mert hogy mi a Szabó Ernő féle Hannibal Tanár úr filmet ismerjük. Tehát ez az, ami beivódott az ember gondolkodásába, és ez a darab is egy picit inkább azt idézi, illetve sok mindenben nem, de alapjában véve igen.
Valóban a Hannibal feltámasztása című regény az más karaktereket is mutat. Ott tulajdonképpen ez az alap probléma valóban megvan, hogy van ez a tanulmány, ami elkészült, és aminek a megjelenése az teljesen lehetetlen. De ugye, ami érdekes a regény kapcsán. Ugye a regényt annak idején, amikor megírtam óra, akkor is cenzúrázták, tehát nem jelenhetett meg ugyanabban a formában, mert túlságosan reflektált arra akkor, amiben íródott. Majd aztán utána, amikor a háború után megjelent a regény, akkor meg más miatt cenzúrázták, tehát más mondatokat vettek ki. Ez egyébként online elérhetőek ezek a változatok a kihúzott mondatokkal együtt. Hihetetlen izgalmas, hogy két korszak is veszélyesnek érezte ezt a különben egyébként nem különösebben jelentős regényt, azt kell, hogy mondjam, de és ezzel most nem bántok senkit, mert közben meg az, ami született, tehát valószínűleg az is kellett megszülessen ez a regény, hogy aztán elkészülhessen belőle az a film, amit Fábriék csináltak, és akkor még egy apró adalék ehhez, hogy 1956-ban készült el a film, még a forradalom előtt. Megtartották 20-as, 30-as évek történetét, tehát az a korszak. De hogy itt mégiscsak arról van szó, hogy a tanár ír egy értekezést, amiben azt látják, hogy a forradalomra akar uszítani. A filmet 56-ban nem tudták bemutatni, mert pont kitört a forradalom. Tehát ez azt jelenti, hogy a forradalom napjaiban, heteiben Budapest tele volt a Hannibal tanár úr plakátjával, az utcákon ott voltak a plakát, amiket az emberek nem ismertek, mert még nem látták a filmet, és kitört a forradalom. Ezek a véletlenek, és ezek majdnem, hogy véletlenek. De mi valóban igen, a filmnek az alap történetét vettük át, és azt egészítettük ki, és változtattuk meg.
A változtatásokban mi volt az, ami a legjelentősebb?
Részben az, hogy a főszereplő korához igazítottuk, tehát életkorához. Szabó Ernő egy sokkal fiatalabb embert ábrázolt. Legalábbis a film szerint kisgyerekei vannak ott a filmben, tehát egészen pici kis, olyan 8-10 év formai
gyerekek. Igen, az ember ránéz a Szabó Ernőre, azért ez kevésbé jut eszébe.
Hát igen. Ez egy más kérdés, de mindesetre ez volt a film, ugye ezt mutatja. És ugye mi vállaltán valószínűleg Mucsi Zoltán is idősebb az akkori Szabó Ernőre, nem tudom, de mindesetre ehhez is igazítottuk a korát, tehát hogy neki felnőtt gyerek vannak. Ilyen értem azt a családi hátteret, ami a filmben jóval kevésbé mutatódik meg, azt mi jobban kibontottuk, erőteljesebbé tettük. Azt akartuk, hogy ez a közeg számára erőteljesen jelenjen meg, majd amikor a történet végére érünk, és neki döntést kell hozni, hogy mit vállal el, és mit nem.
Igen, én ezt vártam, ezt a mondatot, hogy mi a vége. A film az másképpen végződik, talán ez még erősebben fogalmaz meg valamit.
A film az inkább a tömegnek a reakciójáról is szól a végén, hogy a tömegbe vegyült ember az hogyan változtatja a véleményét, hol valakit megölne, kivégezne, meglincsen, a következő pillanatban rajong érte, és a filmben a rajongás által le is véletlenül lelökik egy, ugye az amfiteátrum egy emelvényéről. Itt ebben a történetben nekünk a főszereplő a szellemi halála volt a fontosabb. Tehát az, hogy egy ilyen ember, amikor eldönti, hogy ő beáll úgymond abban a sorban, szellemi értelemben sületlenségeket kell kimondjon a nagyvilágba egy mikrofonon keresztül, akkor ő szellemi halottá vált. Nekünk ez a része volt a fontosabb. Tehát nem az, hogy erre a tömeg hogyan reagál, természetesen az is, de alapvetően, hogy maradjon a fókusz, a figyelmen azon az emberen, aki így tulajdonképpen szellemi öngyilkosságot követett.
Nagyon erőteljes az egész előadás, hiszen nagyon a mára reflektál. Ennyire nem változik semmi, vagy ennyire erőteljesen ugyanazt csináljuk, mint ezelőtt x évvel.
Nagyon úgy tűnik, és ez a döbbenet is számunkra ezért, amikor elolvastuk a darabot, tehát az olvasó próba megvolt, akkor pont ezt kérdeztem tőlük, ugye ők nem ismerték ezt a szöveget korábban. Ők is ezt kérdezték, hogy mennyit írtunk mi ebbe bele az utóbbi a hónapokban, és semmi olyat, ami a mostani korunkra különösebben reflektált volt. Tehát komolyan nem akartunk aktualizálni, sőt, voltak olyan mondatok, amiket direkt kihagytunk. Egyetlen egyet nem, de hát az már a próbaidőszak közben jött, ez a fűtenekeit vagy nem. Tehát ez is egy 10 évvel ezelőtti változat, mert ott egy picit azt akartuk érezni, hogy hidegül a világ, és az, hogy ezzel a hidegségben, de hát az, hogy ez még egy ilyen plusz aktualitást jelent éppen most, tehát ez majd nem lesz így valószínűleg remélhetőleg egy év múlva talán, hogyha még akkor megy az előadás, és mi még élünk, akkor ez lehet, hogy nem fog így hatni, de minden esetben nem akartunk. Igen, rengeteg dologban ismétli magát. Ezért is fontos, azt gondolom, elmesélni egy ilyen történetet, különösen dermesztő a karaktergyilkosság és a lojalitás kérdése. Az, hogy ez a lojalitás, ez milyen ideológia mentén történik meg, arra azt mondom, hogy szinte mindegy. Az, hogy most ez is párhuzamba kerül, vagy itt is vannak visszacsengő mondatok, amelyeket Móra írt le kb. 100 évvel ezelőtt, hát az döbbenet.
Arról nem is beszélve, hogy végigérezhető a hatalom és a kisembernek a viszonya hogyan alakul, hogyan teszi tönkre a kisember, tehát a karaktergyilkosság, ugye, ahogy említetted.
Igen. Igazából ez a legfontosabb számunkra, ennek a bemutatása, és egy picit annak a toxikus közegnek a bemutatása, ami el körülött van. És ez nem csak a tanári karnak, jelen pillanatban, amit mi ábrázolunk, a tanári karnak ez a furcsa, különböző szintű igazodási kényszere, hanem a körülöttük lévő világ is, ahol ugyancsak gyakorlatilag minden mondatot, minden viszonyt átítat az, hogy kinek mi a származása, ki hova tartozik, kitől valamit remél, hova akar behódolni, mindenki egy pillanat alatt tud a másik ellenségévé válni, csak ezek a meghatározó dolgok, és most is ezt látjuk. Szörnyen érgezett világot, ahol mindenki valahogy így méri a másikat, nem lehet bevállalni és egyetlen egy őszinte véleményt sem, mert nem tudod, hogy annak mi a következménye. Ennek a világnak az ábrázolás számunkra fontos volt, hogy ez megjelenjen, amiben egy fiatal párocska az egyedüli, aki ezt valahogy megpróbál ezen túllépni, és ezt minden nehézség ellenére maga mögött hagyni, hát ami persze egy romantikus elképzelés, de mégiscsak valami kis reményszálat úgy gondoltuk, hogy bele kell fűzni ebbe a történetbe. Azért fontos nekünk az, hogy kibontottuk például ezt a vendég feleségének a történetét, hogy ezt nem hagytuk annyiba, hogy csak egy pamflet legyen belőle, hanem ott is ugyanez a folytó közeg, hogy képtelen kitörni. Ez már természetesen erőteljesebben reflektál. Mai látásmódunk, ahogy egy nő szerepe mi a társadalomban, és a férfiak ezt hogyan használják ki, és abból hogyan lehet kitörni. Ez egy kicsit tragikus kitörési kísérlet, amit ez a történet mutat, de így éreztük, hogy ennél pozitívabbat nem lehet mutatni, csak ezt. Tegnap egy rendező kollégával beszéltem az előadás után, és számára azt mondja, hogy az volt a legdermesztőbb pillanat, jelenet, ami Egyébként egy az egyben ez még a Fábriéknak a szövege, részben a Móra Ferenc alapján. Amikor a képviselő beszél először, mi változatunkban Gőzfürdőben, és azt mondja, hogy ne arra, hogy hát nem is olvastam a tanulmányodat, meg egyáltalán nem is én írtam az interpellációt, a kezembe adták meg, fogalmam sincs, hogy miről van szó, de majd 3 nap múlva ez elrendeződik, és ne is foglalkozz vele. És számomra azért volt ez nagyon döbbenetes, mert azt gondolja, hogy ez ma is így megy.
Lehet a mára, vagy úgy általában a hatalom és a világ viszonya.
Hogy is mondjam, akárhogy is, ugye a színház az mindenképpen a saját korára és közegére abban a pillanatban reflektál. És ez estéről estére is változik a közönség összetételétől is, hogy egy picit az előadáson kívüli történet. Nekünk az volt a fontos, hogy ez a történet így ebben a formában mondjuk akkor is eljátszható legyen, hogyha kevesebb az aktuális átfedés. Mert erre koncentráltunk, arra koncentráltunk, hogy a Mucsi Zoltán által eljátszott Nyúl Béla karakter sorsa átérhető legyen, a többieknek az igazodási kényszere átérhető legyen. Az, hogy ezen kívül még tulajdonképpen ott van az a réteg, hogy bizonyos dolgok egy az egyben valahogy visszaköszönnek, majd másik szint.
Szemben beszélget, és tulajdonképpen ezeket a napi visszaköszönéseket említi, holott, hát Nyúl Béla azért egy nagyon figyelemre méltó karakter, pontosan azzal, amilyen.
Azzal szokták azonosítani, hogy gyáva, ugye ez a Nyúl Béla tulajdonképpen így vált ikonikussá valahogy a köznyelvben is, hogy ő a gyáva, ő a megalkuvó. Persze ez így felületes, és nem is igaz. Ez a történet pont ennek a gyávaságnak, ha úgy vesszük, a háta mögé tekint egy kicsit. Gyáva ez az ember, nem biztos. Az első felvonás úgy fejeződik, azt mondja neki Hannibál, hogy nagyon bátor, mert szembeszállt a világtörténelemmel. És valóban szembeszállt, de vajon gyáva-e valaki, hogyha megfenyegetik a családjával és az egzisztenciájával, és ezért visszavonja azt, amit gondol. Nem tudom, biztos lehet ítélkezni, mi nem szeretnénk ebben ítélkezni. Az biztos, hogy különös bátorsággá válik ebben a pillanatban, és ugye megint egy másik szint, amit mi nem tudhattunk, amikor mi ezt nyár elején elkezdtük, nem is nyár, tavasszal, amikor elkezdtük ennek az előkészületeit, ennek a produkciónak. Ezt nem tudhattuk, hogy lesznek a tanártüntetések. És az, hogy most jelen pillanatban aznap is, azokban az órákban, amikor az tegnap vagy a tegnap előtt a premier ment, akkor is tanártüntetés volt éppen a belügyminisztérium előtt, és azok a tanárok az egzisztenciájukat, néhányan ugye, akiket kirúgtak, vesztették el. Kiállnak valamiért azzal a kockázattal, hogy elveszthetik az állásukat. Ez nagyon bátor tett, de én nem ítélem el azokat se, akik ezt nem merik megtenni, mert mindenkinek megvan a saját maga élete. De az, hogy ebbe a helyzetbe, döntési helyzetbe kényszerül bárki, legyen az egy tanár vagy bárki, ebben az esetben ugye egy tanár, az a felháborító.
Igen, ez voltak éppen a legutolsó pillanat, Nyúl Béla arca. És hogyha az ember belegondol azokba a történetekbe, amiket mostanában hall, meglátok, maga körül vannak ezek a történetek, a tüntetések, a diák arcok, a tanár arcok, ezek egészen elképesztő akusztikát kölcsönöznek ennek a darabnak.
Ez az arc, illetve ez a pozíció, amiben őt látjuk, ez az, ami keretbe foglalja az egész történet. Ezzel a pozícióval kezdődik az egész darab. És mindig őt látjuk egy kicsit egyedül, különböző fázisokban, hogyha 4 fényképet látnánk róla, amiben ugyanúgy áll, csak éppen a mögötte lévő közeg változik meg, és ezért teljesen átértelmeződik, hogy ez most a boldogság pillanata, ugyanúgy fejeződhetne ki, vagy éppen a félelem pillanata. Vagy a megalkuvási.
Volt 2 Nyúl Bélád már, különböztek egymástól?
Nagyon, nagyon. Hát nagyon más habitusú emberek természetesen, és azért ez egy olyan szerep. Meg hát eleve azt gondolom, a színház az közösségi műfaj, tehát hogy nagyon erőteljesen épül azokra a színészekre is, akik csinálják, tehát nem csak a rendezőre vagy az íróra. Akkor azt gondolom, hogy abban a közegben, ott Kaposváron Hunyadkürti György alakítása és jelenléte az nem lehetett jobb választás, és gyönyörűen megoldotta ezt a szerepet, de mondom, más hangsúlyok kerültek ki belőle, nagyon megrendítő volt, és azt gondolom, hogy neki ez egy fontos pillanat is volt az életében, hogy ezt megcsinálhattuk együtt, és hát más Mucsi Zoltánnak is ebben a közegben most ezt megcsinálni, de egészen más hangokat is hoz ki belőle, és nagyon érdekes volt éppen ezért az a munkafolyamat, küzdelmes is volt, mert nagyon sok mindenen vitatkoztunk, de aztán erre azt gondolom, egy nézhető eredményre jutottunk.
Egyébként neked változott a koncepció, vagy nem is a koncepciót, hanem változtak-e a hangsúlyok közben, hiszen azért ez majdnem egy fél éves, vagy jó néhány hónapos munkafolyamat volt. Tehát közben azért sok minden történt az országban is, a lelkekben is, mindenütt. Tehát változott közben valami?
Közben is változott természetesen, de az az érdekes, hogy egy fordított folyamat volt inkább. Tehát akkor, amikor elkezdtük, és különösen már a színészekkel dolgozni. A színészek is közül sokan úgy érezték, hogy ez most lehetőséget ad arra, hogy még több mindent, hogy is mondjam, elhelyez érzünk a darabban, ami valahogy erőteljesebben reflektál. Tehát protestáló előadás legyen ez. És úgy éreztem, ezt vissza kell fogni, ezt nem szabad. Ezt nem szabad, tehát hiába akar kikívánkozni belőle, hogy oda mondjon még egy mondatot, és még ki is találta, hogy mi legyen az a mondat. De mondom, ez nem lehet, mert abban a pillanatban elbillen az egész. És elveszítjük azt, amivel kezdődik és végződik ennek az embernek a történet, és nekünk ezt kell elmesélni. Mi nem tudunk kritikát mondani, és nem véleményt akarunk mondani ideológiai alapon arról, ami történik, azt mindenki hozza meg saját maga. Tehát nekünk mindenképpen fontos, hogy egy ember történetet kell elmesélnünk, és egy ember viszonytörténetet. Ebből a szempontból minden, ami ezt díszítgeti, az egyszer csak lehet, hogy gyengíti is, olyan irányba húzza szét, ami pont a lényegről beszél a figyelmet. Ennyiben változott, tehát a készülés során is állandóan figyelni kellett arra, érzékelni kellett, hogy a közeg mit hoz be a próbákra. Hogy fölcsattanva érkeznek színészek, hogy olvastátok, láttátok, hogy mi van, és hogy ez pont úgy, és akkor nem, felejtsd el, most ez van, ezt kell megcsinálni.
Ez nem lehetett egyszerű egyébként visszaszorítani, mert voltak éppen mégis csak erről szól a darab, amivel bejön a színész a próbára.
Igen, és biztos, hogy ott van a zsigereiben, és tudja, és biztos megerősíti őt színészileg, hogy mit miért mond, és mit miért tesz, és hogyan teszi, mire is reflektál. Ez a gyönyörű egyébként a színészetben, hogy nagyon sokszor ezek nem konkrét formában, egy gesztusban, vagy egy mondatban jelennek meg, hanem csak abban, hogy a színész lelkében, agyában mi zajlik, mire gondol, vagy amikor begyakoroltuk, hogy az hogy legyen, akkor mire gondolt, és akkor az miért úgy alakít. Szóval nem így kellett elvenni, tehát nem azt akartam, hogy képzeld azt, hogy Honolulun vagy, és nem tudom én, Boldogság szigetén adod elő ezt a számodra nem releváns történetet, tehát nem ez volt a cél, hanem csak az, hogy fölösleges rétegek azok ne kerüljenek bele, amennyire lehet.
Mert hogy az egy másik szint, az egy nagy gyűlés, igen. Mondjuk.
Igen, az egy másik szint, és azt gondolom, hogy a néző nem hülye, tehát a néző ezt pontosan ugyanúgy fogja érzékelni. Ugyanúgy olvasta azt a cikket, mondjuk egy héttel vagy három héttel ezelőtt, neki jusson eszébe, nem én mondjuk neki azt, hogy jusson ez most eszedbe, hanem jusson neki eszébe, hogy ha egyáltalán ismeri, ha meg nem, akkor meg nem arra fog reflektálni, és akkor még hiába erősítenénk ezt, ez egy teljesen érthetetlen szál lenne.
Igen, de akkor meg kiüresedik, és akkor igen. Ott marad neki a sem. Tehát nyilván fontos, hogy legyen valami karakter, igen. Bemutatás, és legyen Nyúl Béla meg. Igen. Az előadás nagyon filmes eszközökkel dolgozik, tehát az embernek így eszébe jut a Fábri, nyilván, hogy más, de akkor is érzékelhető.
Biztos, egy picit a szerkezetből, tehát ugye egy regény adaptációknál is az embernek sokszor van ilyen igénye, hogyha nem szorítkozik arra, hogy csak a dialógusokat írja ki a regényből, akkor természetesen valahogy ez megjelenhet. Meg hát itt valóban filmről van szó. A film abból a szempontból, már mint Fábri filmje, ugye, ami önmagában is egy ilyen formai tökély, annak rengeteg formai megoldása lehetetlen lenne a színházban egyáltalán elgondolkodni benne, hogy ezt megmutassuk, hiszen annyira filmes. Viszont kicsit olyan, mint egy metszett történet, tehát, hogy úgy belevágunk a társadalomba, és akkor egy adott pillanatban megvizsgáljuk, hogy különböző társadalmi rétegekben az emberek akkor abban az adott pillanatban mire, hogy reagálnak. És ehhez viszont számomra fontos vagy érdekes út volt az, hogy kicsit ilyen montásszerű legyen. Tehát ennyiből filmes, hogy valóban montás, tehát vannak olyan jelenetek, amikor két-három dolog történik egyszerre tulajdonképpen a színen, és a színpadon lévő szereplők se hallják feltétlenül a másik a színpadon lévő karakterek beszédét és jelenetét, és ezek a párhuzamosságok, ezek adott esetben még költőivé is tehetik a dolgot, de főleg montásszerűen és sűrítve jelenítik meg azt, hogy itt ezek pici kis jelenet töredékek, amik össze kapcsolódnak ezekben az esetekben, amelyek önmagukban nem biztos, hogy megállnának egy jelenetként, de így egymás összefüggésében viszont talán igen.
Színei ennek a darabnak, mint a Mephistót idézték, olyan színek vannak az egészben.
Ez fontos volt Kálmán Eszter a díszlettervezőnek az előadásnak, és ugye két dolgot kellett figyelembe venni. Az egyiket, amit manapság a legtöbb színházban figyelembe kell, hogy nincs pénz. De csináld meg a legjobbat, ugye, tehát, hogy hozd ki. Tehát itt tényleg ez minimál összegből kellett, hogy elkészüljön. Ugye azt tudva, hogy az Átrium csőd szélére került a nyáron, hiszen nem kapta meg azokat a támogatásokat, amikre pályázott több mint egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, közönség adakozásának köszönhetően túlélték ezt az időszakot, és el tudták indítani ezt az évadot, de tulajdonképpen az előkészületeinket a darab kapcsán le kellett állítsuk a nyár elején, amikor látszott ez a válság. Egy hónappal pontosan a próbák kezdése előtt dőlt el, hogy akkor mégis megcsináljuk, addig nem volt biztos, hiszen nem volt rá pénz. Tehát az a lényeg, hogy tényleg kevés pénzből tudott ez elkészülni, nagyon kevésből. Ilyen értem, egy szegény színházi helyzetre kellett kitalálni valamit, úgyhogy de ez számomra egyáltalán nem volt probléma, úgyhogy itt részben lehet, hogy a színei miatt is, részben meg az, hogy nagyon erőteljesen épít ez az előadás a világításra, mert látunk lényegében véve egy üres teret, egy ilyen tribűnszerű üres teret, vagy egy arénaszerű kicsit üres teret, és aztán a végén mindez függönyökkel fedődik el. Ebben az üres térben világításra tudunk különböző helyszíneket létrehozni, és ettől lehet, hogy így atmoszférikus. Meg hát ezt a korszakot idézi, ami nagyjából ugyanaz, mint a Mephisto korszaka egyébként.
Két előadás volt eddig nézők előtt. Igen. Mind a kettőn ott voltál. Hogyan reagáltak a nézők? Érezhető volt a különbözőség? Mert azt mondtad, hogy minden közönség más.
Sőt, már három volt, mert a nyilvános főpróbán is volt közönség. Mind a három nagyon más volt. Bizonyos helyzetekben ugyanaz. Hát természetesen a premier közönség bátrabban reagál, tehát részben ugye a szakmabeliek, meg ismerősök vannak sokan a nézőtéren, és eleve mindenki tudja, hogy ez egy kiemelt pillanat a premier. A színészek is tudják azt. A nyilvános főpróbán ott az volt az első találkozásunk a közönséggel, és ott mindenki nagyon óvatos volt. És változtattunk is a három nap során az előadás bizonyos pontjain. Most például, hogyha csak erre szűkítem le, hogy nevetnek, nem nevetnek, ott már nem kéne, hogy nevessenek, ott már nem kéne őket becsapni azzal, hogy itt ez a groteszkség felé megy ez a történet. Ott viszont nem árt, hogyha ott egy kicsit ebben az irányba kiszélesítjük. Szóval voltak pontok, amiken változtattunk az elmúlt három napban éppen emiatt, mert figyeltük a közönség reakcióját, hogy mi történik. És Mucsi Zoltán is változtatott bizonyos részeken. Számomra egészen döbbenetes tehetséggel és ösztönnel tudja az ujja köré fonni a közönséget.
Hannibal tanár úr az Átriumban. Vidovszky György rendező beszélt róla. november végén nyílt meg a kortárs magyar képzőművészet egyik legizgalmasabb művészének, Bukta Imrének a kiállítása Műveljük kertjeinket címmel. A művész születésének 70. évfordulója alkalmából létrejött tárlaton új művek jelentek meg. Utoljára 10 éve, 2012-ben volt hasonló jelentőségű Bukta kiállítás, akkor a Műcsarnokban, ami nagy sikert aratott a nézőknél és a szakmában egyaránt. Ahogy a rendező Godó intézet elmondja, idézem, egy olyan időszakban vállalkozik egy méreteiben is kiemelkedő tárlatra, amikor a rezsiválság miatt a hazai kiállító terek többsége ideiglenesen bezárásra kényszerül. De főként művészeti szempontból kiemelkedő az esemény. Egyrészt a műalkotások magas esztétikai színvonala miatt, és azért is, mert a tárlatnak aktuálisan fontos a mondani valója. Az alkotások kifejezetten erre a projektre készültek. Több mint 400 táblaképet festett a tárlatra az idén 70 éves művész, és számos olyan új installációt hozott létre, amelyet kizárólag ezen a kiállításon lehet megtekinteni, a nyugat-európai és amerikai gyakorlatnak megfelelően egyedileg épített terekben, ahogyan 10 évvel ezelőtt a Műcsarnokban is történt. A kurátor Gulyás Gábor filozófus esztéta, a MODE Műcsarnok és a Ferenci Múzeumi Centrum egykori igazgatója, jelenleg független kurátor, aki a 2012-es Műcsarnokbeli kiállítást is megrendezte. Most arra kértem, hogy sétáljunk végig 4 emeletet, amiben persze a Bukta kiállítás hangja is megszólalnak, úgyhogy nem egy steril hangzású interjút hallanak. Belépünk a Bukta kiállításra.
Kertkapon keresztül jövünk be, van, aki észreveszi a feliratot, ami a kertkapu tetejére került. Jó jár vele, aki észreveszi, mert ez a felirat meg visszatér a kiállítás különböző részein, és az utolsó munkán fejeződik be az a tövegrész, ami itt kezdődik, a Lilium koszorúk szelid illata szál mondat része. Az első tematikus egység a Kertek alja címet viseli, ez egy utcának a neve most Mezőszemerén, régebben másképp hívták, itt lakott Bukta Imre régen is, amikor Mezőszemerén élt, ugye úgy élte az életét, hogy Mezőszemerén kezdte a művészetet, nagyon-nagyon fiatalon, tehát már 20 éves korában készművésznek számított. Vannak is jegyzett művei ebből az időszakból. Utána elkerült Budapestre, Szentendrére, és aztán visszakerült Mezőszemerére, és hát nagyon sokat nem változott a motivum készlete. Itt olyan művek vannak, amik mind ehhez az utcához kapcsolódnak. Ez leginkább neki érdekes, annyira, hogy egy külön kis térképet is készített, és egy mezőszemerei asztal, amire elhelyezt ezt a térképet, ahol be lehet lőni a képeket, hogy melyik, hol helyezkedik el. Az is kiderül, ugye, hogy már még Kertek alja útnak hívják, de hogy jelenleg Pacsirta út a neve.
De volt partizán.
Volt partizán is volt, amikor ez volt a május 1-e utca, változtak az utcanevek folyamatosan. Nagy vonalakban haladva, tematikus egységekre épül a kiállítás. Minden témához kapcsolódóan van egy kvázi külsős ember, aki más nézőpontból, de az Imre művészetétől nem idegen perspektívában beszél erről a témáról. Itt Krasznaorkai László író, aki hát lehet mondani, hogy vidéken él, mert egy kispilisi faluban él, de hát most éppen Berlinben van, és élt Szentendrén. Ezt a felvételt, ezt a Szentendrei könyvtárba vettük föl, mesélt arra, hogy mennyit küzdött ezért a könyvtárért, hogy működjön, és a bútor az Hanvas Béla bútora, amiben belelőtt egyébként, meg azok Hanvas Bélához kapcsoló fotók, de hát ez csak egy kis plusz érdekesség.
Mi érdekes, hogy ő a puszták népéről beszél, az ilyest hozza be.
Hát igen, ő azt mondja, hogy ezt már nem ismeri senki. Igen. Nekem ez fura, de mondtam is neki, hogy azért ez nem így alakul az élet. Lehet, hogy Berlinben nem ismerik, vagy Svájcban, de Magyarországon talán még igen, de nem tud. Itt a fa az, ami egy fontos kérdés. Ennek az installációnak két érdekessége van. Az egyik az, hogy ez volt a legelső installáció, ami tervként megfogalmazódott, hogy ide kerülne erre a kiállításra. A másik, hogy ez lett az utolsó, ami elkészült. Ez egy olyan fa, ami hát Bukta Imre kertjéből került ide a fa, ami az installációnak az eleme, és a felvételek is ott készültek. Ennek az a címe, hogy Jegenyefák nem nőnek az égig. Ez egy, hát nem népdal, hanem egy magyar nóta egyik sora. Nem egy nagyon izgalmas, meg nem egy színvonalas dalnak, de a jegenyefa az nagyon izgatja Bukta Imrét. Ugye a jegenyefa volt a legelterjedtebb fa Magyarországon. Még 30-40 évvel ezelőtt sok jegenyefa volt Budapesten is. Az Alföld meg tele volt jegenyefa sorokkal. Ma már nincsen. Kivágták. Nem ültetnek jegenyefát. Ki nyilván személyes szempontból is egy rossz szemé. Gazdasági oka van azt hiszem, hogy nem ültetnek. Nagyon szép a jegenyefa sor, de egy gazdasági szempontból nem annyira praktikus a használata. Ugye Sebestyén Márta beszél a fákról, hogy a fák hogyan jelnek meg a kultúrában, mennyire fontos, ő is szóba hozza a jegenyefát. Ez az installáció, ez volt a második egyébként, hogy a sorba haladunk, amit kitalált Bukta Imre. Az volt az ambíció, hogy jelenjen meg valahol a jegenyefa sor, de egy kicsit ilyen síri világban legyen, és így jött az, hogy kivágta a fűrészek közepéből a jegenyefa formát, megvetítette. Minden ilyen installáció létrehozatala egy nagyon izgalmas kísérleti szakaszokon át történik. Itt vetítette ezt először diavetítővel, aztán projektorral. Lényeg, hogy autólámpa reflektorral van világítva, aminek fontos volt, hogy ilyen hidegfehér fény adjon. És itt még olyan képek vannak, amik a fa témához kapcsolódnak. Számos műve van régebről, ahol ezt feldolgozta, de itt új művek szerepelnek.
Mennyire nevezhetjük ezt egyébként életműkiállításnak?
Hát ilyen módon egyáltalán nem, mert hogy nem válogat az élet egészéből, szóval rengeteg, hát csak a fa témából lehetne ezt a teret bőven megtölteni, annyi jó műve van régebről. Ezek új munkák. És olyan témák, amik, ez izgatta korábban is, de most is. A szakralitás is egy olyan téma, ami neki nagyon fontos régóta. A Védőszent című Sarlós Boldogasszonynál, ott egyrészt fontos volt neki, hogy üvegbúrába kerüljön be, nem plexiből, sokkal nehezebb volt ezt üvegből megcsinálni, de azt is, hogy a sarkoknál azt mondta, hogy nem gond, hogyha néha kijön egy kis ocsú a sarkokon, mert hogy az szép. Ugye ez egy klasszikus szobornak tűnhet, annyiban nem klasszikus, hogy a kéztartás azt ő megfordította. Tehát a Sarlós Boldogasszony mindig lefelé tart, ő meg itt fölfelé tart a kezét. Az ocsú, ami marad a búzából. És a búzát, ami az ocsúból maradt, az bedolgozta ebben az installációba, ami hát sokat alakult a háború miatt. Nyilván, hogyha már a háború került szóba, ez a kép, ez másnap készült, amikor kitört Ukrajnában a háború. Volt egy ilyen terve, hogy cigarettázásról szeretett volna készíteni képet, van is erről egy rajz. Volt egy olyan cigarettázási forma, amit lövésnek neveztek. Ez egy kicsit más, egyszer bejött a bárány, bejött egy ilyen egyházi kendő, sokkal szakrálisabb lett ez a történet is. És így alakult ez a mű is, ez a Ja Istenem című mű, ahol egy olyan motor kellett, ami lassan képes mozgatni ezt a Jaj Istenem feliratot, mert hogy ez eltűnik. Most mi tudjuk, hogy az van odaírva, de egyébként nem tudnánk, hogy ott van egy felirat, de ezt meg tudta oldani, mert hát ugye a búzának a szimbolikus jelentésmezője nagyon nagy, de bejöttek újak is az ukrajnai háborúnak köszönhetően, és így beszerkeztet egy olyan szerkezetet abból a bontó kalapácsból, ami úgy rázza ezt a gabonaládát össze, amit hát ezt Bukta Imre ácsolta ezt a gabonaládát. Ez egy géppisztoly hangra emlékeztető. Nagyon sok kísérlet volt hosszabb, meg erősebb sorozat, de hát volt, aki szívbajt kapott. 56 kép került ki a falakra, és 80-at festett az elmúlt két évben. Nagyon-nagyon sokat. Hát úgy, hogy májusig festette. De a nagyobb munka az installációk elkészítése volt, ez elképesztő nagy projekt. A Keserű Katalin beszél a szakralitásról, és itt már egy következő téma, ami egy viszonylag új témája Bukta Imrének, bár régóta izgatja, hogy Hogy van az, hogy azok az értékek, amik számára annyira fontosak, periférikussá válnak, eltűnnek, és már nem számítanak. A Romantika a legjobb üzlet címe jelent meg, van, ahol ott van a felirat is, van, ahol angolul, van, ahol magyarul jelenik meg. Hát ez egy kisebb összeállítás, Barabási Albert László beszél arról, hogy történik ez meg, hogy az értékeknek ez lesz a sorsa. Ugye is egy olyan ember, akinek hát valami kis köze van a művészethez, nem azért, mert hogy most ilyesmivel foglalkozik, az apja múzeumigazgató volt, a nagyapja festő, bár szobafestő, de vele dolgozott szobafestőként gimnazista korában. És akkor itt az átvezető rész, itt van egy munka, ami sokaknak nagyon népszerű, ez az iCapa című munkának a filmje. Ugye ez a Füzesabonyi TV stúdióban készült felvétel, és itt a szakértő Lajos úr, aki Mezőszemerén a szomszéd, a Márka Színházban volt ügyelő, de inkább, mint a hegymászatúráknak a menedzsere lett ismert, az Erős Zsoltéknak ő szervezte az összes Himalájt. Misulák tűnő meg Egerben színésznő, van egy szereplő, aki a Kónyaütő Réka, akit irányítanak az iCapával. Ez egy kicsit kis kiengedős.
A Bukmernak azért van iródia,
igen,
ez is arra felé hajlása.
Ez már humoros, és ugye az iCapát azt meg lehet tenni, mert hát itt van. Itt a kerti szerszámok között, itt van az iCapa, szóval lehet látni, hogy van egy napelemmel tölthető része, rá van applikálva egy távirányítót, nem csak telefonról lehet irányítani. Leopard 245D, ez az elnevezése. Ilyenek azok hát ugye, mint egy régi ipari terület, hát ott azért vigyázni kell. Mert... Tarnis a 86. évben van. Ő beszél az öregedés művészet kapcsolódásáról.
Miután hát szóval másztunk ide.
Ő nagyon alaposan, hát hogy úgy rohangált itt leföl egyébként, mert itt volt a felvétel, és mindent átnézett, előtte próbafelvételt kért, és utána készült el, tehát hogy ez egy ilyen elképesztő dolog volt. Ez a tulajdonképpen ez is egy új mű, ez 74-ben készült, 22 éves volt Mukta Imre. Ezt a művét hát nem betiltották, csak nem engedték, hogy megjelenjen meg, hogy kiállítsa. Mert azt mondták, hogy a méreg magtár, feje fölött a féltégla,
vasvilla
van mellette. Egy művész nem így néz ki. Egy szocialista művész nem nézhet így ki. Ez volt a szöveg. Így nézett ki, most meg így néz ki. Most is fekete-fehér, kivéve az iCapát, ami színes mellette. Mezőszemerén a nyugdíjas klub az egyik legaktívabb közösségi csoportosulás, mert sokan nyugdíjas. 5 évvel ezelőtt is volt egy rendezvény, és akkor is csinált egy performance-ot belőle. Volt az IMI 65, ez most az IMI 70. A nyugdíjas klub, ez ott egy nagy sláger. Ez egy Mezőszemerei előadó.
Ezeken a képeken is, ami a Buktára mindig jellemző motivumok jelennek meg?
Igen.
Csak átalakulva másképpen.
Ez is egy rész, ez a Megöregszünk címmel. Hát a szövegben kérdőjel van, de a címnél nincs kérdőjel, mert ez egy olyan tapasztalat, amit ki van írva, hogy megöregszünk, mint ez. Ezzel együtt kell élni. Kornis tényleg hihetetlen, szóval most fejezte be az új könyvét, dolgozik folyamatosan.
Ez az őrzimailag is elég jó teljesítménye ehhez a kiállításhoz.
Tehenek azok hozzátartoznak az otthonhoz. Még egy 20-30 évvel ezelőtt természetes volt, egy faluban tehenekkel találkozik az ember. Ma már nincsenek. A könyvekből lehet házat építeni, és a Picasso alagó is masszív oszlop. Ezt a házba. Galuska nevű kutyának a háza. Azt gondolom, hogy ami tényleg egy csúszpoén, mert ugye ez az otthon rész ez nem ér véget, hanem a következő emeleten folytatódik, ami még csak a negyedik emelet. Itt, amire fölhívnám a figyelmet, ezt mindenki észreveszi. Így van igazából.
Ezt azért írjuk le, hogy mit látunk.
Ez omázs, Joseph Beuys 2. című munka, volt ennek egy első változata, ami hát nagyon-nagyon másképp nézett ki. Ugye Boyce-nak egy fontos alapanyaga a zsír, ez egy személyes motivációból jött, ugye amikor lezuhant a Krímben, akkor tatárok megmentették, zsírral kenték be, és ő nagyon sokat használta a zsírt, meg azt a nemezanyagot, amit beöltöztették, és a szánkó is egy kedvelt motivuma volt, és volt Bukta Imrének egy műve, ahol a szalonnákon voltak ezek a szánkók. Hát itt annyi a változás, mert nincsenek szalonnák, csak szalonnabőrök. Megváltozott a világ.
Amúgy egy házban vagyunk.
Ez reflektál a műcsarnokos igen. házra, ott kívülről lehetett benézni mindegyikbe. Itt most belső házfelületek vannak, kifelé lehet nézni. Az ablakkeretek ugyanazok egyébként. Hasznosult. A ház az nagyon más, hát itt olyan megoldás, egy projekció a lámpából, szóval ezek ilyen klasszikus Bukta Imre megoldások. Négy különböző otthont lehet látni. A szövegek, amiket mondtam, szóval itt jelennek meg utoljára. Végig jönnek ezen a konyhaszekrényen. Hát van, aki már látott ilyen konyhaszekrényt, van, aki meg... Hát néha ez is életkor kérdésem. Itt a két fotó is nagyon-nagyon érdekes, mert olyan fotók vannak, amik megszólalnak, hogyha az ember ki tudja várni. Mert tényleg itt várni kell, mert lehet látni, hogy szuszog a kisfiú, meg a kislány is, de tényleg egy kis idő, mire megszólalnak. De
ez a konyhaszekrény vitrin
érben. Igen. Az óra az egy tükörből. Tulajdonképpen ezeket a mondatokat mondják el. Hát a Bukta Imre beleszeretett ebbe a szövegbe, egy 17. századi imádságos könyvben találta. Hát itt egy számháborúzást lehet látni, majd mindjárt előkerülnek a fiúk. Azért nem egy ilyen kalandfilmes típusú filmek, ahol egyfajtában történik valami, hanem ki kell várni. Izgalmasak a számok is, mert azok szimbolikus jelentőségű számok, de
megjelent a fiú.
El lehet tölteni egy ilyennél, hát egész konkrétan fél órát, mert fél órás a film. Hát ez a paradicsomleves, ez technikailag egy nagy truvá, itt voltak filmrendezők, akik itt csodálkoztak, hogy folyik ki, hogy nem mozdul el a tányér. Bukta Imre a maga sajátos technikájával ezt úgy vette fel, hogy ott megjelenik valaki. Hát egy nagyon abszurd világ.
Aki levesz paradicsomot, ha már paradicsomról
van szó. Egy kicsit nekem egy ilyen David Lynch-es filmben lenne. Nyilván lehet mindenféle érdekességet találni. Itt nagy kedvencem, amikor már pont most nézett ki az egyik baromfi, illetve benéz, mert ugye ez mindegyik bentről lett filmezve, ez is egy...
Bentről nézen ki.
Igen, egy udvar. Attól, hogy itt van egy parhelc, vagy ott fő valami, de hogy néha ilyen hihetetlen dolgok jelennek meg.
Hát igen, itt egy asszony valami gyűjt a mezőn.
Igen, igen.
Tehát magába a lábosba, ezt látjuk. Igen. A sporthelyt hát lábosába.
Egy ilyen mikroprojektoros vetítés, amit egyébként nem csináltak még Magyarországon, ilyen mikroprojektort nem használtak művészek. Készültünk a kiállításra, és volt egy olyan, én nem a mostani biennálén, az építészeti biennáléra elvittem Imrét, nekem nagyon tetszett a központi kiállításnak egy-két megoldása. Szóval technikai megoldásokat mutattam neki. Megjelent a...
Igen, a kakas.
Hát ez egy tyúk. Ott használtak mikroprojektorral is, és mondta, hogy jó, ő is fog akkor mikroprojektort. És gyorsan beszerzett egyet, vásárolt egy mikroprojektort. Az működött, hát a technikai ügyeknek egy nagyobbik részét azt nem sikerült megcsinálni, mert hát azért ez a projekt az úgy jött létre, hogy ez egy magánhely, magánpénzből működik, tehát itt nem volt pénz arra, hogy nagyot lehessen álmodni. de megvalósult.
Művei kertjeinket. Bukta kiállítás a Godolaborban, Budapesten a Fényes Adolf utcában. Gulyás Gábor beszélt róla, és ez volt a lábjegyzet. Köszönöm figyelmüket, Lassi Csaroltát hallották.
Rádió Bézs.
A nő 024-ben.